Sziasztok, kedves hallgatók! Hát ismét lement egy hét. Kíváncsi vagyok majd, hogy a többiek mit mondanak. Ez számomra egy kifejezetten csalódást keltő NFL hét volt, és nem csak azért, mert a Packers porig alázta a Lions, hanem amúgy se éreztem azt az izgalmat, azt a meglepetés hullámot, mint ami az előző héten volt. Tehát meglátjuk, hogy majd Krisz és Matyi hogyan vélekednek erről. Krisz, először reagálj te, kérlek. Neked hogy tetszett a 9. hét? Mit tanultál belőle? Mi az, ami megmaradt?
Sziasztok! Hát kömet pontokban gazdag hetet kívánok mindenkinek, ha az elmúlt két hetünk ennyire borzalmas volt. Ezzel szerintem le is írtam, hogy mennyire örültem neki ismét, mert reménykedtem benne. Egyébként érdekes hét volt, nagyon reménykedve indultam a fantasynak is neki, aztán Etchénynek a pontjai meg ezek eléggé lerombolták azt a kicsi önbizalmamat is. Nem is volt olyan sikeres a hetem, igazából egy vinem lett, de szerencsére az pont a Fumble Fórumos Dinasztia Ligába. Szerintem egyébként láttunk érdekes dolgokat, azért voltak izgalmas meccsek utolsó pillanatban eldöntő események. Otonnak senki nem szólt, hogy vége van a National Titan napnak, ő elég szép pontokat hozott, és szerintem tök meglepő volt, hogy a Buccaneers is még mindig mennyire releváns tud lenni, úgyhogy a két top wide receiverét elveszítette. Nem tudom, ezzel kapcsolatban mi a véleményetek?
Na igen, ebben teljesen igazad van, hogy ez egy meglepően szoros mérkőzés jutott még nekünk így most éjjelre, de valahogy végig az volt az érzésem, hogy valahogy úgyis be fogja húzni a Kansas, és azért valljuk be, nem kizárt, hogy a Tampának rá kellett volna végén menni a két pontosra, mert így, hogy hosszabbításra rúgták az extrával a meccset, és gyakorlatilag hát a Kansas meg is nyerte nyilván a sorsolást, és végig is mentek. Nem tudom, én azt se érzem, hogyha a Tampa kezdette volna hosszabbítást, hogy ők végig tudtak volna menni. Igazából szerintem kis csapatként be kellett volna vállalni a két pontos, de hát nyilván így most már okosak vagyunk, hogy hosszabbításban elbukták a meccset.
Hát azt nem tudom, láttátok el, amikor meg volt a pénzfeldobás, és a Chiefs nyerte, hogy Mayfieldnek milyen arca volt. Ő egyértelműen tudta, hogy bukták.
Hát igen. Hát igen, igen. Matyi, veled mi a helyzet?
Hello, hello. Én nem értek az egyet, hogy ez egy rossz hét lett volna. Magasan voltak az elvárásaink az előző hét után, ami hát olyan volt, hogy a red zone alatt háromszor kaptam szívinfarktust mind a két szívemre. Szóval az egy kicsit erős volt. Ezen a héten se lehetett panaszkodni. Jó, az ember Green Bay drukker, akkor hát kikapott a csapatta. De például a Panthers drukkerek biztos örültek, hogy nyertek, nem?
Hajrá, így van, így van.
És hát volt ugye 15 meccs, ebből 10 egy labda birtokláson belül lett. Az nem mondjuk már, hogy az rossz. Több hosszabbítás is volt.
Jó, de most őszintén kit érdekel, hogy a Titans Patriots hosszabbítás volt, meg hogy a Panthers megverte a Saints. Tehát, hogy pont ez a lényeg, hogy olyan meccsek voltak amúgy ilyen nagyon szorosak, amik igazából semmiről nem döntenek.
Ebben nem értek egyet, mert a Seahawks Rams szerintem tök jó volt, én azt nagyon élveztem. A Giants Washington, mint NFC East, az is elég szignifikáns volt, van egy Giants oda tudta piszkítani, még a Cowboys is visszajött a Falcons ellen. Buffalo, Miami? Az nem volt hosszabbítás, ugye ott Bessa még a meccs végén rúgta be a pontot.
Ugye elég kamuszagú volt, igen.
Na mindegy, szerintem tök jó dolgok történtek, én egyébként nagyon élveztem ezt a hetet, még akkor is a csapatom csak nyögvenyelősen nyert a Jaguars ellen, de nem panaszkodom, jó meccsek voltak.
Én amit leszűrtem, hogy ennyi rossz csapat a ligában, nem tudom, hogy mikor volt utoljára, mint idén, tehát, hogy fél távnál már most be lehet lőni 7-8 csapatot, akik azért küzdenek gyakorlatilag, hogy minél jobb pikkük legyen, viszont nincs egyértelmű 1-1 várományos, mert azért minden csapat nyer 1-2 meccset véletlenül, tehát nem is tudom, Browns, Giants, Titans, Patriots, Panthers, Saints, Raiders, tehát, hogy brutál. Tehát brutális.
Ráadásul
mennyiség rossz csapat.
Nincs 1-1-es QB.
Így van. Igen. Így van.
Igen, ez egy érdekes szitu, és tök igazad van, hogy valóban nagyon furcsa, hogy ennyi csapatról mondhatjuk már azt, hogy hát ő nekik akkor temető innentől. Cserébe viszont jó csapatok vannak, szóval kicsit szétszakad a mezőny egy ilyen 1-1 várományos és playoffban már bennlévő csapatokra, ami persze nem baj, hogyha a playoff közében vagyunk, hát most még fura.
Igen, és még jó sok csapat csatlakozhat majd ehhez a gárdához, például Dolphins, Colts, Cowboys, ha más sem mondjak.
Amúgy sok playoff csapatra sem mondanám feltétlenül azt, hogy viszont ők meg SB várományosok. Tehát, hogy a Vikingsnél is nézhetjük, hogy Darnold elkezdette már kihűlni, vagy még mindig tud teljesíteni, mert azért volt egy nagyon szép touchdownja, de cserébe az endzomba volt egy borzalmas interceptione is. És ugyanez
hát nem csak egy Darnold borzalmas volt. Annyit, hogy azért... a Colts védelem az bottom 3, és konkrétan Darnold volt a reason, hogy a Colts meccsben volt. Azzal, hogy szórt el a labdákat. Tehát ha végigfutottak volna, azt nem simában nyernek.
A szórt el a labdákat erős kifejezés nem élete meccse volt, és az egész Vikingsnak nem feltétlenül az volt. A védelmük meg paráda, és tehát persze, hogy az életben tartja őket. Én nem indulok, nem vonok lekövetkeztetést ebből a meccsből semmit se. Talán annyit, hogy igen, lehet, hogy Darnold még egy Goff szinten sincsen, de ez nem jelenti azt, hogy a csapata lenne fantasztikus, ne tudna bárkit megverni, bárki, bármikor. Szóval nincs itt probléma, az NFC North az továbbra is nagy királyság, mondjuk a Bears-nél nem tudom, hogy mi a fene van, de nem is biztos, hogy tudni akarom.
Érdekes, hogy azt mondod, hogy Jared Goff, másoknál Jared Goff MVP esélyes, tehát akkor te pedig azt mondod, hogy Sam Darnold még egy Jared Goff szintet sem üt meg, ez azért annyira nem volt akkor pozitív.
Jó, most jó, csak megverték a Green Bay-t, ezt most mindenki megcsinálja, nem? Érted? Ja, mert attól függ, Jordan Love játszott most, nem?
Sajnos igen, jobb
na,
lett
hát
volna,
akkor látod, ki is kaptatok.
Hát igen, segítette az 5 darab drop, meg 8 darab pre-snap penalty, amit a srácok összehoztak, de mindegy, igen. Nem volt tökéletes. Na, de hogyha beszéltünk rossz csapatokról, ugye itt van a trade deadline, úgyhogy ha esetleg az adás felvétele közben, most itt kedd este vagyunk, bármilyen trade pont érkezik, akkor arra azonnal fogunk reagálni. Viszont nap folyamán volt már 3 trade, ezekről beszéljünk egy kicsit. Ugye Zadarius Smith elkerült a Detroitba, Khalil Herbert elkerült a Bengalsba, és Jonathan Mingo pedig elkerült a Cowboysba. Tehát az egyik Super Bowl esélyes, az egyik rájátszás esélyes, és az egyik 1-1 esélyes csapat a trédelt játékosért. Mindenki találja ki, hogy melyik. Mik a reakciótok? Melyiket szeretitek, melyiket kevésbé? Vagy ezek mind jó move-ok, ugye viszonylag kevés olcsón, kevés draft kapitával olcsón megszerzett játékosokról beszélünk. Nem tudom. Nekem mindegyik tetszik amúgy, mindegyiknek van értelme. Van-e olyan, amiben ti belekötnétek?
Belekötni? Nagyon szívesen belekötök abba, hogy kitérje a futóért.
Hát az, aki elveszti Zach Moss-t, a hihetetlen Zach Moss-t a szezonra, és hát nem akarja, hogy Chase Brown egyedül futkározzon, mert az túl jó lenne a fantasy ownereknek.
Minden ligában nálam van körülbelül. Egyébként nincs nagy gond ezzel a tréddel, a maciknál tényleg nem volt szükség Herbertre, a Bengalsnál tényleg kellett egy ilyen, hát második számú futó, aki néha meg tud villani első számúvá, néha visszsület, sőt, harmadik számúvá. Egy 2025-ös hetedik körért még egy futóra is azt mondani, hogy oké, még ez is rendben volt. A két edge rusher trade az nagyon tetszett, mind a kettőre szükség van, és mind a kettő esetben olyan csapat árusított ki, akinél nem feltétlen volt szükség, és olyan csapatok vitték, ahol meg erre szükség van. A Browning trade-del vagyok egy kicsit, úgyhogy így nem mozgat, meg az Adarius Mystery az kötelező volt, tehát az rendben van. És nem tudom, volt itt egy Panthers trade is, ahol érintett volt a Panthers csapat, ezt ráhagyom Chrisre, hogy foglalja össze nekünk, hogy a Cowboys mekkorát nyert, vagy vesztett Jonathan Mingóval.
Én még visszatérnék amúgy a Bengalsra is, hogy amúgy Khalil Herbert nem biztos, hogy első számú running backnek ment oda. Tehát, hogy
ez egyértelmű, hogy nem.
Ja, biztos, hogy másodiknak ment oda.
Úgy meg teljesen oké volt.
Igen, ugye, igen, nekem is.
Hát Mingo, figyeljetek, ugye második körbe hoztuk el tavaly. Volt benne potenciál, az egyértelmű, és nem volt baj azzal régen, hogy elejtette a labdákat, meg egyetemen se. Tehát azért ez a labda intelligenciája megvolt a srácnak. Nálunk nem volt könnyű tönkretenni, amilyen vezetőség volt nálunk, vezetőség alatt játszott, és nem csak ő droppolt folyamatosan. Úgyhogy lehet, hogy van benne potenciál, most egy negyedik kört adtak érte, hogyha megnézzük jövőre, alapból van, ha jól emlékszem, 3 kompenzációs ötödik köre, meg egy alapból saját ötödik körre a Dallasnak, tehát hogy ez a negyedik ez nem lesz a világ vége feltétlenül. Szerintem kell nekik a fiatal játékos is, mert rengeteg mindenki túl van fizetve, kell az utánpótlás oda. Egy próbát megért, nem érzem azt, hogy feltétlenül egyébként erre volt a legnagyobb szükségük. Mingónak mindenféleképpen jót tesz szerintem az, hogy elkerül egy új környezetbe, és akkor így mentálisan lehet összerakja magát, nem fog droppolni. Bár az, hogy nem tudott elszakadni a védőjátékosoktól, az problémás lehet, még a jövőt nézve is. Én örülök neki, tehát én nem számítottam arra, hogy kapunk egy negyedik kört, nálunk nem volt feltétlenül a kezdő három trióba, csak hogyha valami olyan nagy krak volt, meg ugye megpróbáltuk, nem érvényesült. Hát sok sikert a Dallasba neki.
Az a negyedik kör, az a jó, hogy amikor azt mondjuk, hogy hú, hát Dutcent nagyon drága volt az Eaglesnek, meg minden, akkor jön a Cowboys egy negyedik körös mingóval, és hát akkor kész. Hát, tökéletes, imádom, semmi értelme nem volt ennek a trade-nek. Vagy bizonyos be mingó, hogy tud valami hatalmas, amit eddig nem láttunk benne.
Igen, tehát most az történt, hogy a Cowboys úgy ítéli meg, hogy a jövő szezontól Jonathan Mingo jobb, mint egy általuk kiúzott negyedik körös elkapó a jövő évi rookie draftból, mert azért még ha nem is fogják ezt soha elmondani, hogy nekik ez a szezon már nem fog összejönni a Cowboys, alapvetően nem idénre kéne, hogy igazoljon, már ugye Prescott nagy esélye sérült listára is fog kerülni, ami minimum 4 meccs kihagyás. Cooper Rush-sal ebben az NFC-ben nem kéne, hogy sok meccset nyerjenek, úgyhogy igazából Mingo már a jövő elkapó triójában lehet benne. És hát igen, most tényleg az lesz a kérdés, hogy a jövő évben egy negyedik körös saját játékos, vagy egy Mingo, akinek már a harmadik éve lesz jövőre a rookie kontraktjából, úgyhogy már csak 2 évig lesz olcsó. Meglátjuk, nekem egyébként az Adarius Smith-trade tetszik nyilván a legjobban, mert nagyon kellett a Lionsnek, erősebbek lettek tőle, ők tényleg kontenderek, szóval abszolút megérte nekik. És hát azok után, hogy már Green Bay-ben, meg Minnesota-ban is volt, most megnézi a Detroitot. Aztán kész, tehát nagyon kellett.
Egyébként csak, hogy egy kis Petit is behozzak az adásba, mert hát innen is hiányzik nekünk Peti. Trey Harris, az Ole Miss elkapója, aki jelenleg körülbelül a legjobb statokkal rendelkező elkapó. Őt most ilyen harmadik kör vége, negyedik körre taksálják. Ha ebből egy negyedik kör elé lesz, akkor tényleg egy Mingót magasabbra tartasz, mint a jelenleg legjobb egyetemi elkapót, szóval nem, nagyon ellene vagyok ennek, amit a Cowboys csinál, amit egészében csinálnak, annak főleg, ami most történt. És most nem az Eagles Drucker szól belőlem. Eskü.
Hát majd meglátjuk, hogy hogy alakul az a jövő évi draft, de...
Persze, még messze van.
Na, hát és azért is sajnálatos egy kicsit, hogy nincs itt Peti, ugyanis ez a 250. Fumble Forum adás, úgyhogy hip-hip urán mindenki ünnepeljen, bontson otthon egy üveg pezsgőt. Megragadva az alkalmat, én meg is kérdezném tőletek, hogy egyébként van esetleg kedvenc adásotok, mi így a kedvenc élményetek a kis podcastünkkel, közösségünkkel, és akkor Krisz, kezdte, kérlek, hogy te, neked mi lenne így az, amit megosztanál a nagy érdeművel?
Inkább elmondom, vagy akkor azt mondom, hogy nekem milyen volt az első élményem a Fumble Fórummal. Igazából elkezdtem keresgélni, vagy érdeklődni így a fantasy iránt, és pont Petinek egy nagyon régi videóját feldobta, még a Fumble Fórum aranykorából, vagy leánykorából kb., hogy mi fánterem ez a fantasy téma, meg hasonló, kb. 4 éve lehetett, és ezen felbuzdulva voltam úgy, hogy na, akkor én most összeszedem az embereket, és csinálok egy fantasy csoportot, és onnan jutottunk el oda, hogy most már itt lehetek ebbe a podcastbe is.
Na, hát akkor téged abszolút a fantasy oldal fogott meg.
Igen. Meg utána, hogy hallgattam egyértelműen, szerintem elég sokan vagyunk itt, aki a Hadrapadrát nézte, vagy hallgatta, utána meg ugye már később nézte, hogy a cikkek miatt, hogy akkor mit érdemes, hogy érdemes berakni. Persze utána mindig a saját fejem után mentem, de jó közösség alakult ki, úgyhogy nekem nagyon tetszett ez az egész, de igen, egyértelműen nekem ez volt így talán így a legkedvesebb emlékem ezzel kapcsolatban, hogy azzal a videóval, hogy eljutottam ide.
Matyi?
Az egy jó sztori, és egyébként nagyjából az én eredett történetem is hasonló, hogy őszintén szóval fogalmam sincs, mert szerintem éppen elkezdtem fantazival foglalkozni, így 2020, vagy 20, nem is tudom, mikor volt, jó régen volt, amikor valamiért a YouTube algoritmus feldobott egy Family Forum videót, és így belehallgattam, és szerintem tényleg annyi volt, hogy Peti beszélt, és mondom, tök jó, hogy van magyarul is ilyen tartalom. És aztán a kedvenc pillanatom egyébként az szerintem az volt, amikor felvettetek, és ezzel nagyon megnőtt az adás minősége. Nem is erre gondoltam, hanem igazából a kedvenc pillanatom az egy podcast, mégpedig a tavalyi draft, a 2023-as, amikor ilyen hullafáradtan, 3 ébren töltött éjszaka után Petivel úgy döntöttünk, hogy ha már mind a ketten ennyire belástuk magunkat, akkor vegyünk fel gyorsan egy értékelő adást. Szerintem közel 2 órát dumáltunk arra a draftról, és imádtam minden pillanatát, és tök jó volt, hogy idén ugye ezt most már 3-an tudtuk megtenni veled, Bencével, ha jól emlékszem, ugye?
Így van, így van.
És nekem az volt az egyik legkedvencebb pillanatom, és azóta is ezt várom mindig legjobb a draftról, hogy utána anyázhassak azon, hogy kikapott tőlem C+, kikapott tőlem A-, és igen, az egy nagyon jó pillanat volt. Kedvenc podcast, igen.
Igen, nekem is ez egy nagy, nagy momentum, hogy tavalyi évben már én is részt vettem így a draftra való felkészülésben, és utána lenyomtuk közösen azokat az adásokat. Az abszolút a kedvenc része volt nekem, amit annak a részének, amikor már itt voltam, és én is része voltam úgymond az admin csapatnak. Egyébként én pedig úgy kerültem ide, még annó, hogy nekem Facebookon dobta fel, hogy van ez a Fumble fórum, ott volt a Discord link, rámentem, és akkor még azért jóval kevesebben voltunk, de egész jó kis chat volt, egész sokat lehetett beszélgetni arról, hogy ki kit akar kezdetni. Én igazából úgy voltam itt, hogy egy darab adást nem hallgattam meg is, utána kezdtem el hallgatni, miután így megtetszett ez a közösség. Úgyhogy ami pedig itt tart, az adáskon kívül amúgy maga a Discord közösség, hogy tényleg hova fejlődött, mert nem évről évre, hónapról hónapra, hanem tényleg hétről hétre, meccsről meccsre egyre többen vagyunk, és egyre aktívabb mindenki. Úgyhogy ez a Discord közösség tényleg fantasztikus, és már csak emiatt is megéri minden héten foglalkozni az NFL-lel, hogy aztán itt ki lehessen tárgyalni.
Egyébként nagyon durva, hogy egy pár évvel így hárman írogattunk egymásnak Discordon, most meg olyan nevek írnak napi szinten, akiket nem is feltétlenül, hogy kik tök jó, hogy ekkora élet van.
Ja, úgyhogy köszi mindenkinek.
Igen, igen. Rengeteg csoport indult be, ugye ott van a Meddenes is, a Fogadós, tehát tök jól alakul, a kávézóban néha dumálgattunk egy-egy sorozatról vagy filmről, egyéb sport is, hogyha ugye indul az olimpia, vagy a hasonló sportok.
Így van, vagy az amerikai elnökválasztás, bármiről meg lehet itt beszélgetni.
Megfogadni, ugye igen, remélem, amikor Peti majd ezt hallgatja, elmorgul néhány könycseppet, mert szép nagyra nőtt ez a kis álma, amiben belekezdett, és köszönjük neki, hogy annó belekezdett, és ezért lehetünk most itt.
Így van, úgyhogy Petinek hatalmas gratuláció, és mindenkinek, aki valaha részt vett ebben. Így van.
Így van.
Na, foglalkozzunk kicsit akkor azzal, hogy mi történt a héten, illetve foglalkoztunk már vele, de foglalkozunk vele tovább már mint. Hozzunk egy-egy momentumot, srácok, kinek mi volt a kedvenc pillanata az előző hétről. Lehet ez bármi gyakorlatilag, ahogy már megszokhattátok. Matyi, te mit hoztál?
Most mondjam az egyértelműt? Nem fogom az egyértelműt ezt mondani. Nem. Mindenki látta. Tehát mindenki látta az egyértelműt, mindenki látta, amit Saquon Barkley csinált a Jaguars ellen. Nem arra gondoltam. Aki nem látta, az szerintem nem mit keres itt? Tehát az valószínűleg nem foglalkozik amerikai focival. Viszont ugyanerre a meccsre fogok hozni egy másik játékot, és ez pedig egy special team játék lesz. Az Eagles az első touchdownját egy punt return fumble-ből szerezte, pontosabban az utána lévő akcióból. Elképesztő volt, többször néztem vissza ezt a felvételt, de valószínűleg többször, mint a Barkley-nak az átugrását, és lehet, hogy sokan nem is láttátok, mert miért láttátok volna, de még nincs a képernyőben Sidney Brown. Amikor elkapja a labdát a returnnel, még el se tud indulni, amikor Brown bejön a képbe, és tényleg csak egy zöld csíkot látsz, és még egy kicsit le is csúszik a returnerről, de így is olyan szinten borítja fel, hogy a testrészei meg a labda is repül minden irányba. És itt el voltam hűlve, és a félelem jelennek bennem, hogyha ezt elébe találja, akkor szerintem ott meghala a returner, de szó szerint. És többször néztem vissza, tényleg gyerekek, elkapja a labdát a returner, és Sidney Brown még, aki ugye itt volt a gunner, még nem volt a képernyőben. Majd hirtelen megjelenik, és letarolja teljes erőből. Csodálatos special team játék volt, és az Eagles ezzel kezdte igazából a pontgyártást, mert ezután jutottunk el touchdownig, szóval igen, arra a meccsről jó pár dolgot meg lehet említeni, de imádom, amikor a rugásoknál történik valami zseniális, és ez levett a lábamról teljesen.
Azt hittem, azt volt hozni, amikor majdnem sikerült leolvadni Trevor Lawrence-en, akinek célja megbuktatni a vezető edzőjét, de mindegy, mindegy.
Így jobban fájt nekik. Így akartuk.
Krisz?
Én gondolkoztam először azon, hogy nem egy momentumot hozok, hanem magát az elkapókat, akár legyen, hogyha a Titan kapja el, vagy running back, mert pont beszélgettük a Discordon is, hogy egyre több gyönyörű momentumot lehet kiragadni a meccsekből. Olyan egykezes elkapások vannak, akár DeMario Douglasnek, ami volt, vagy Devonta Smithnek, Garrett Wilsonnak ugye csütörtökön, vagy ugye láthattuk azt a szép mozdulatot, amit már Matyi is kiemelt Barkley-tól, ugyanúgy nálunk is volt egy tight end, aki simán átugrotta a védőjét, ugye Sanders. De mégis egy olyan elkapót emelek ki, aki egyébként védő, pont a Panthers meccsen, Jane Jean, sajnos ezt a részét nem tudom a nevének, de Charles, aki Legettnek a kezéből vette ki konkrétan az elkapott labdát, és így csinált egy interceptiont. Eszméletlen játék volt a részükről, és pont akkor, amikor megindultunk volna ellenük, úgyhogy elkapjuk őket, tök jó folyamatban voltunk, hogy sikerült is egy kicsit megállítani a minket ezzel. Nézzétek meg, hogyha nem láttátok.
Igen, Legettnek még azért fejlődnie kell, hogyha ő akar lenni az új mini Metcalf, mert azért, hogy egy Shamar Jean Charles nevezetű félig francia játékos kitépi a kezéből a labdát, aki egyébként egy 3 éve 6. körös újonc, és azóta se csinált nagyjából semmit a ligába. Hát azért ez kicsit ciki volt, tehát Legettnek azt be kellett volna húznia.
Hát igen.
Na, örülök, hogy te legalább mondtad a Garrett Wilson elkapást, mert azért tényleg csak, hogy még egyszer megemlítsük, tehát nagyon sok szép momentum volt, és igen, a Saquon Barkley már seggel ugorja át az embereket, az is fantasztikus. Tehát ez a Garrett Wilson elkapás, az meg a legjobb elkapás OBJ, hihetetlen, hátranyúlós, hátraesős TD-je óta, úgyhogy az hihetetlen volt tényleg, de nekem is van egy másik momentum, ami nem annyira egyértelmű, ez most éjjel volt a Chiefs Buccaneers meccsen, és egy Chiefs érdemeket hozó momentumot hoztam, ami tőlem nem túl megszokott.
Új.
És ezt DeAndre Hopkins érdeme lesz, akit viszont nagyon szeretek, és legalább ha triplázik a Kansas, akkor legalább DeAndre Hopkinsnak lesz egy gyűrűje. Tehát Hopkins ezen a meccsen igazából elég sokszor kiúzta a szarból a csapatot, és a második negyed végén volt egy olyan jelenet, amikor még hátrányban voltak, amikor harmadikra a félpálya környékén Mahomes összeomlott a zseb, minden baja volt, és bedobta triple coverage-be fel, és Hopkins leszette az 5 yardoson, és aztán ő kapta el a TD-t is, és hát megérkezett. Tehát a DeAndre Hopkins trade is beválik, nagyon úgy néz ki. Ugye Devante Adams is kapott el gyakorlatilag a game-winning TD-t, Amari Coopernek is volt már egy TD-je, úgyhogy egyelőre ezek a wide receiver trade-ek eléggé jól működnek, és hát... Igen, nem Xavier Worthy az első számú elkapója a Kansas City Chiefsnak, maradjunk annyiban, aminek szerintem Matyi is nagyon örül, de én is. Úgyhogy ilyen szempontból hát bejött.
Ő nem is lehet első számú elkapó, mert semmi adottsága nincsen meg hozzá. Ez a fussár és talán elkapod ennyire képes. Hopkins zseni, és gusztustalan, hogy mennyire jól működött a, konkrétan a -1. meccsén a Chiefsben, és az a baj, hogy a legjobbokat kívánom neki, mert csodálatos, de az meg, hogy pont a Chiefsben? Mindegy, gyönyörű lesz, és köszönöm, hogy kikaptam miatta néhány olyan ligában, ahol már elkönyveltem, hogy nyerek.
Igen, nálam is ült mindenhol, de hát ezután a hét után valószínűleg be kell rakni még úgyis, hogy a Denver ellen játszanak, és azért ott Patrick Surtainnel meg fog gyűlni a baja. Na de ha már fantasy, srácok, szokásosan mondjunk pár nevet, akik nagyon jók voltak, és aztán akik nagyon rosszak. Kezdjük a hírókkal. Kik hozták le nektek a meccseket, vagy próbálták lehozni a meccseket? Krisz?
Hát nekem azért Daniel Jones segített lehozni, azért nem számítottam több ennyi pontra, de nem őt emelném ki. Azért Barkley szépen teljesített, azaz egy fánből nem kellett volna, 30 fölött hozott ő is pontokat, de aki nekem a legjobban fájt egyébként, ő pont ellenem volt, az Etchén volt, és nagyon nem örültem, tehát hogy mind a 3 ligában, vagy 2-ben legalább ellenem volt, és egybe tudtam csak fellépni ellene. Brutál volt, 5.0 alatt fölött átlagolt, 8-ból 8 elkapása is volt, egy futott, egy elkapott TD, hát ez nagyon meglátszott, őnek is majdnem meglett a 30 font. De hogy ne csak offenzív oldalról emeljek ki valakit, egy IDP-s játékost is hoztam, Trey Hendricksonnak az a 42 pont valami brutális. Ez örülök, hogy nem láttam, csak amikor így nézegettem a pontokat, hogy hol mik történtek. Tehát ez a 4 sack meg egy forced fumble-el eléggé megküldte.
Igen, azért igen. Ez brutális pontozás, de igen.
Ez az elképesztő, hogy még a standard lebutított full PPR-ban is a top 5-ben van Hendrickson, de úgy, hogy full PPR, tehát az elkapók meg az RB-k ugye még extra pontokat is kapnak, még itt is top 5-ökben van 30 fölötti ponttal Hendrickson, az nem teljesen normális. Nekem fantasy hírom igazából az a 3-4 játékos, akik már az első meccsen, a Houston Jets meccsen megnyerették Bence elleni meccsemet. Név szerint nem sorlom őket, veszem nevük homályba, Jackson Smith and Jigba, hosszabbítás, minden létező target, majdnem kaptam ki Smith and Jigba miatt, hál' Istennek otthon utána visszahozta. Ez 37 pont full PPR-ban, hogy hirtelen elővadászott, ez csodálatos, és bizakodásra ad okot, hogy talán végre elkezdjük őt úgy használni, hogy kéne, mert ő volt a kedvenc elkapó prospektem azon a drafton, és oké, van lehet egy Metcalf, meg egy Lockett, meg a csapat jó futók is vannak, de úgy tömjétek már, király lesz.
Igen, GSN egyértelműen berúgta az ajtót. Azért két ligában játszottunk ám egymás el, Matyi, és az egyiket én nyertem, csak hogy mindenki nyerjen és veszítsen is. Úgyhogy, hát igen, abban a ligában már eldőlt péntekre, de hát azt írtam is, mert ott nált Garrett Wilson, Davante Adams, egyszerre boomolt mindenki, még talán Mixon is, ja.
Ja, de én abban a ligában veszteni akarok, a futóira nézzél már rá, Léci, fejenként mínusz 0,1 pontot hoztak, no joke.
Nem baj, nem jött össze, ennek legalább örülök, hogy ott vertél meg, ahol nem akartál nyerni.
Na, nem, ott vertelek meg, ahol akartam nyerni.
Jó, okay.
Minden jó, tökéletes fantasy taktikával jöttem ki erre a hétre.
Mindenki rendben van, akkor én minden ligában nyerni akarok idén, úgyhogy én azért annyira nem örültem ennek az egyvereségnek, de igazából annyira meg nem számít. Aki még nagyon nagy volt, az Zay Flowers, ami meglepő volt, Zay Flowers nálam egy elég sima szit volt a hétre, tekintve, hogy a Denver ellen arra számítottam, hogy azért az egy darab épkézláb elkapóval Surtain menni fog, és mivel hogy Flowers nem nagyon kap el TD-ket, ezért viszont yardokban meg catchekben limitálva lesz, hát se yardokban, se catchekben, és még két TD-t is elkapott, úgyhogy mindenhol ült Flowers, de a padon nagyon jó számokat hozott, úgyhogy ő abszolút egy megsüvegendő teljesítményt hozott, és voltak megint olyan futóktól jó teljesítmények, akiket nehéz elhinni, de abszolút minden héten kezdetni kell, mint J.K. Dobbins, Chase Brown, vagy jelen pillanatban még ugye Chuba Hubbard, meglátjuk, hogy Jonathan Brooks mit fog csinálni, de szerintem nagyon lassan fogják visszarakni, nehogy véletlen, vagy berakni a csapatba, nehogy véletlen túl jó legyen, és a Panthers sok meccset nyerjen. Úgyhogy például a Giants ellen Németországban még nyugodtan kezdessétek majd Chuba Hubbardot, mert biztos, hogy rengeteg carry-t fog kapni. Úgyhogy azért volt jó adag, jó teljesítmény, de hát azért voltak basztok is, ugye Cole Kümet, és rajta kívül még kik voltak
mindig
borzalmasak. Hát még mindig, folyamatosan.
Hát a Kümetnek nem amúgy nem ő a hibás, hanem nem játszatják, tehát nem foglalkoznak vele egyszerűen.
Figyelj, Krisz, két hete felvettük a fantasy epizódunkat, ugye, hogy kit draftolnál, kit hagynál a padon, és kit rúgnál ki, és én ott azt mondtam, hogy Cole Kümetet inkább hagynám a padon, mint Tucker Kraftet. Ezért történik. De teljesen egyértelmű. Azóta 0,2 pontot hozott nagyjából Kümet azon a két héten. Úgyhogy igen, hát Kümet szegény áldozat lett, na de azért voltak itt még borzalmas teljesítmények. Srácok, Joe Flacco, hát azért többet vártunk volna, nem? Tehát azért ilyen fiatalon végre kezdő lehetett. Megmutatja, hogy igen, még meg kéne hosszabbítani egy 3-4 évre valakinek. Baker Mayfield, Jared Goff formára visszarúgja magát a ligába, és erre így játszik. Ja Istenem, borzalmas volt. De azért Marvin még volt
Harrison.
Szörnyűek. Igen.
Én nem értem, ez olyan, mint pár hete Sutton, amikor így nyert a csapat a 30 pár ponttal, és nulla labda. És kb. Ugyanez volt Harrisonnal, hogy nyertek 29-9-re, és oké, ült a futás. De ezzel együtt ez az 5 darab target, és abból is csak 2-t kap el, hát... Nem tudom, ő nekem nagyon nagy csalódás, és igazából egy másik basztom is van, aki pontszámokban is így alacsonyan volt, de inkább csak az egész, hogy mondjam, mentalitása eléggé baszt, az jelenleg DJ Moore, akiről ugye még a videó is kereng az interneten, ahogy még élt a play. Tehát oké, már lehet azt hitte, hogy szekkelni fogják Kélebet, de Kéleb még kimenekült, és még élt a play, amikor lesétált a pályáról. És így végül felrakott kb. 5 pontot a ligától függően. Mindjárt gyorsan meg akarom nézni, hogy ez mitten hány darab targetet jelentett. Ez 9 darab targetje volt ráadásul, és ebből 4-et kapott el, de az csak 33 yardért. Tehát hogy a target számok még meg is voltak, de úgy tűnik, hogy elkapni nem megy neki már olyan jól, vagy nem tudom, mi van vele, tényleg a mentalitásával lett baj. És ez, hogy te lesétálsz egy play alatt, na
Az a baj, hogy szerintem valami vezetőségi probléma lehet, mert ugye tőlünk jött, ahol meg híresen rosszak voltak az utolsó
a vezetőség. Azt mondod, hogy a Bears-nél valami management probléma van.
Micsoda?
Tehát szerintem az a durva, amikor már őt is
Panthers-ös.
Egy olyan Panthers játékost, aki majdnem végig mindig 1000 yard fölött hozott, még őt is megtörték.
Pedig Justin Fields-e jól nézett ki, tehát ugye ő nem kellett, inkább a festett körmű csávót ledraftolták az 1-1-en. Na mindegy. szemlaporta, mikor kezdünk erről beszélni, hogy milyen szintű Sophomore Slamban van. Ugye azért nem fel erről beszélni, mert nem feltétlenül telt arról, hogy idén egyszerűen valamiért a Ben Johnson féle Detroit gameplanben nincs benne az, hogy Jared Goff szemlaportának dobja a labdát, de hát azért borzalmasan visszaestek a számai, és idén ő volt draftolva az első számú Titannek már Kelsey előtt redraftban is. Úgyhogy aki őt kiválasztott ott a második, harmadik körben, az valószínűleg nem áll annyira jól, hogyha Laporta teljesítményétől függnek a heti számai.
Nem a második, harmadikban választottad, mert nagyon sok helyen őt Titan, de egy volt.
Ezt mondom.
És legtöbb ligánban első körben kiment.
Én ilyen mondjuk nem láttam, de ahol ezt csinálták, az eleve hülyeség.
Hát biztos volt Titan bónusz, én nem félek ilyenre, mert a Titan, de csak egyel vannak a futók fölött, szóval.
Ja, igen, igen, meg a linebacker, igen, safety.
Őt említetted, akkor inkább Kincaidet hoznám be.
Hát én nem Kincaidet, mert Kincaidről azt vártuk, hogy top 5 talán, de azért nem tudom, Kincaidnél voltak flagek. Laporta meg a csont biztos volt, hogy vele menni kell. Tehát, hogy ilyen rookie szezon után én nem számítottam semmilyen visszaesésre, és tragédia.
Okay, amúgy még megemlíthetjük Olavét is. Ő, sajnos ugye nem önhibából, szegény most folyamatosan sérül, agyrázkódás protokoll meg ilyenek, de ha jön is, berakod, és megint hoz, két pontot nem hozott szegény. Úgyhogy hát igen. Is a baszt közé kell emelni most így, önhibáján kívül.
Nem szeretek sérültekről úgy beszélni, hogy baszt, de Olave egész szezonja egy baszt igazából, ha egészséges lenne, ő egy top 10 végi elkapó kéne, hogy legyen.
Igen.
És kezd lemaradni a Garrett Wilson Drake London duótól, ugye őket nagyon egybe vitték el, és hát azért most egyértelműen lemaradt. De szerencsére azért Traylon Burks soha nem lesz olyan szinten, mint ő, akkor se, hogyha most visszavonulna Chris Olave, akkor is az övé lenne a sikeresebb karrier Traylon Burksnél, úgyhogy legalább ennyi összejött Olavénak.
Ő még a ligában van?
Hát figyelj, a Titans kezdő elkapónak nem fér be. Tehát azért ezzel szerintem mindent elmondtam.
Már nincs is a Titansnál.
Igen, és azért látszott, hogy nincs már Titan hét, bár Kédoton azt mondta, hogy ő még ezen a héten is hozni fogja számukat. Á, Kyle Pitts-nek szóltak. A szokásos, ugye? Ugye Kyle Pitts is nagyon gyenge volt, aki nekem még csalódás, egy kicsit az Wendell Robinson, mert heteken át sima flex számokat hozott, és most Giantsnek egész jó matchupjai voltak, és ennek ellenére is Wendell Robinsont most valamiért elfelejtik használni. Hát kíváncsi vagyok, hogy még a Panthers ellen is kutyaházba lesz-e, mert szerintem azért nem olyan rossz játékos, hogy a Giantsnek nem kéne használnia. És nem dobnak mindent Neighborsnek egyébként, tehát Neighborsnek nem lettek jobbak a számai, annak ennél Robinsonnak lecsökkentek a számai, tehát ja.
Szerintem ő nem elég jó elkapó Daniel Joneshoz.
Ja, értem.
Tehát szerintem jobbnak kéne lennie ahhoz, hogy Daniel Jones rendesen labdákkal keres, amit Neighbors hoz. Amúgy nem tudom, néztük, hogy a Titans-eknek megnőtt a target számuk, látszik, hogy erre képes a Giants, és bocsánat, elnézést kérek minden Traylon Burks rajongótól, még a Titans-nél van csak IR-en, korrigálom magam, mehetünk tovább.
Á, sérült listán van, hát akkor jó. Ez nem volt meg. Ennek de biztos kiszorítanám Nick Westbrook ikinék.
Azt akartam mondani közben, hogy Tyron Tracy is föllépett, tehát hogy ő is vett el azért számokat, meg ugye jobb lett a futás is, így nem kellett annyit dobni.
Igen, Tracy-re nagyon kíváncsi leszek.
Igen, Tracy egy egyértelmű kezdő a hétvégén a Panthers ellen, úgyhogy a Tyron Tracy talán a legjobb rookie futó. Ez is egy érdekes téma. Nem nagyon vannak ugye jó rookie futók, de Tyron Tracy lehetne akár az első, aki ugye college-ban is csak egy évig volt futó. Egészen hihetetlen.
Ez a jó futók sincsenek, szóval már itt megdőlt az elmélet, de igen, rookie-ból se nagyon elő. Ugye azért Bucky Irving mutat szép dolgokat, meg Ray Davis is most vagy múlt héten robbant egy nagyot, de Tyron Tracy az, aki egyértelműen az első számú helyért kopogtat. Jó, nem nehéz, nem nagy a verseny, de ő jelenleg tűnik erre a célra a legmegfelelőbbnek.
Na és ha már rookie-k, beszéljünk egy kicsit a rookie-król. Hoztam egy-két játékost, akitről kíváncsi vagyok, hogy most így féltávnál mi a véleményetek, milyenre értékelnétek egyelőre őket, viszont mielőtt őket hoznánk, mondjatok egy-egy nevet a csapataitokból, akit valamilyen szempontból mondanátok róla pár mondatot, hogy milyen ő eddig a ti rookie klasszotokból. Jó lenne itt most inkább pozitív picket hozni, hogyha tudtok, vagy hogy te biztos tudsz, mert ugye tudjuk, hogy az Eagles csak jó játékosokat választ ki.
Igen, az a baj, hogy engem nem érdemes ilyenkor kérdezni, hogy a rookie klasszból hozzak valakit, akit nagyon szeretek. Nekem ugye óriási meglepetés a kedvenc egyetemi csapatom az Iowa Hawkeyes. Az Iowa Hawkeyesban játszott egy fehér színű cornerback, aki minden létező poszton tökéletes volt, Cooper DeJean. Őt az Eagles leigazolta, ő ugyan kihagyott egy pár meccset, mert sérült volt, és csak a bye week után jelent meg, de azóta PFF szerint a top corner számokat hoz, jelenleg a harmadik az összes corner között a PFF-nél. A csávókán fantasztikus, berakták a slotba, nagyon jó futás ellen, nagyon jó coverage-ben, rásolgatni is megy néha, ott még talán nem ér oda olyan gyorsan, de ennek ellenére nincs semmi probléma ezen a fronton, és tényleg zseni, amit csinál, szerintem sokan láttátok azt, hogy megállította múlt héten Jamar Chase-t egy negyediken, ezen a héten is állított meg, már nem is emlékszem, hogy Jaguarsból kit, ugyanúgy egy negyedik próbálkozással, piszok gyors, piszok erős, piszok értelmes, tényleg csodálatos, hatalmas stíl volt, hogy őt el tudtuk hozni a második körben.
És akkor ő most corner, vagy nickel corner, vagy safety, mi lesz belőle?
Slot cornernek néz ki jelenleg, és én ezt is vártam tőle, hogy az legyen. Lehet, hogy meglennének az outside corner adottságai is, de nem vagyok ebben biztos. Érdekel, hogy ott mit csinál. Viszont abban biztos voltam, hogy az a modern slot játékos, akit én nagyon szeretek, és akit nagyon várok, mint például egy Branch, vagy egy Hamilton, vagy egy McDuffie, vagy akár nálatok Bulártól is ezt várom. Tehát ez a modern ezermester slot corner, ő is azzá nőheti ki magát. Valószínűleg strong safety-be, meg akár free-be is át tudna menni, de lehet, hogy az pazarlás lenne, neki ez egy tökéletes pozíció.
Pedig azért a Cooper DeJean Reed Blankenship safety duo. Azért egyszer meg szeretném ezt így nézni.
Hidd el, így is sokat mozognak együtt, és az egyik 32-es, a másik 33-as. Előttük van az 53-as Zach Baun, aki szintén ugyan nem hófehér, de világosabb. Tehát így a pályán állandóan keverem őket, mindig problémát okoz rájönni, hogy most éppen melyikük volt a legjobb, mert hát mindegyikük jó persze.
Egyértelmű. Krisz, neked ki a kedvenc Panthers rookie-d?
Nem könnyű a döntés egyébként. Rookie-ra még kíváncsi vagyok. Voltak nem rossz pillanataink, ugye a harmadik körös linebackerünknek volt egy szép meccse is Wallace-nak, de ő is csak azért került oda, mert annyi sérültünk volt. Úgyhogy végül Young, ja bocs, nem, az tavaly volt. Szóval... Tight endeknél amúgy Jatavion Sanders is azért berobbantott.
Aha.
Adom.
Ja, nagyon adom.
Őt említettem is, hogy csinált egy szép átugrást is, de én talán a VR-okat emelnem ki, mert nekem hiányzik. Ugye DJ Moore is hiányzik, én őt nagyon szerettem, meg ugye előtte volt egy tök jó VR-unk, Steve Smith Jr., és hiányzik az a karakteressége nekem a VR-októl, és most Liggett tudja hozni valamennyire. Már megvan a touchdown öröme, ahogy lovagol, ugye van egy lova is, alapból, hogyha hallottátok őt interjúkat adni, hát nem tudod értelmezni a palit, hogy mit mond, de öröm hallgatni, meg nézni, nagyon szereti az egészet. Én remélem, hogy ő fel fog tudni teljes mértékben lépni majd VR1-nek, de Kakörre is kíváncsi vagyok, tehát hogy ő is egyre szebb dolgokat mutat, úgy, hogy egy UDFA volt. Úgyhogy én igazából olyan főembert nem emelnék ki, talán azt, hogy akitől a legtöbbet szeretném látni, az Liggett.
Ja, nagyon adom, hogy mondtad Kakört, mert amíg Peti oda van teljesen Jordan Whittington ér, hogy a Rams-ben mit csinál UDF-aként, az nekem Jalen Kakör, tehát én egyértelműen vártam, hogy ő draftolják, és csalódás volt, hogy nem draftolták, és az, hogy most valljuk be, Jonathan Mingonál ugye már jobb volt, mert hogy őt erőltették, és most pedig gyakorlatilag a szezont végigjátszhatja kezdő elkapóként, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy mi jön ki belőle. Én nagyon pozitív vagyok Kakörrel és Sanders-szel kapcsolatban is, az, hogy Leggett megérje majd az első kört, az még kiderül. Viszont ugye Sanders is óriási stíl volt, tehát most nem tudom pontosan, hogy a negyedik vagy ötödik körbe választották ki, de csoda, hogy a második, harmadik körös grade volt minden szempontból.
Én ezt keresem, igen, nálam szerintem, igen, tehát nálam második körös volt Sanders, ő volt Bowers után a második
egyértelmű
számú tight end, igen. És a negyedik körben elvinni egy olyan csapatba, ahol nem volt kezdő tight end, imádom ezt a picket, és nagyon remélem, hogy ő, tehát tényleg most már megvannak a targetek, tehát 4-5-6 elkapása van egy meccsenként, ami ugye legalább ennyi targetet jelent, én nagyon reménykedem benne, hogy most, hogy talán Bryce Young megint megkapja a csapatot, vagy csak amíg húzza a lábát, tanod, vagy most akkor itt mi lesz?
Hát most még mindig nem mondta meg Kennel azt, hogy ki lesz a kezdő Németországba. Szerintem Young-gal fogunk még menni.
Na, én nagyon örülnék, hogyha Young most így megtalálná a dobócipőjét, vagy dobókesztyűjét, amit ugye a Saints-en is egész jól ment már neki, és Sanders-szel esetleg egy ilyen romantikus, hát nevezzük, Rookie QB, Rookie Tight End párost alkotnának, mert az nagyon megdobná mind a kettőknek az ázsióját, úgyhogy igen, tök jó, imádom, jó, hogy említetted Sanders-t, az egyik kedvenc pickem volt azon a drafton.
Egyszerűen a Giants ellen reméljük Bryce Young-ot meg lehet nézni, mert Ez azért tényleg, Giants ellen pont tökéletes.
Jó, Kriszen kívül ki akarja megnézni a Panthers Giants meccset, szóval.
Hát nem lesz más, úgyhogy én nekem menni fog Giants a háttérben. Van. Hát most van jobb dolgod?
Nem, vagy hát a Mik Krisz?
Van, van, a Discordon is van egy Giants fanunk, beszélgettünk is.
Ó, tudom, tényleg.
Egyébként a Giants egy népszerű csapat attól felelően, hogy milyen borzalmasok most már évek óta, úgyhogy... Uh-huh. Igen, ja. Hát nekik is kitartást egyszer jobb lesz. Na, hát én Edgerin Coopert mondom. Hál' Isten, én is mondhatnék több játékost is, hogy az első körös pékünkről nem beszélünk, azt mindig csak elvicceljük, de második körben megint ültek a játékosok, és Edgerin Cooper, tehát most a legjobb linebackerünk, és hála Istennek, hogy legalább Quay Walkert nem kell majd meghosszabbítani, és nyugodtan lehet declinolni azt az ötödik éves opciót, és aztán elengedni, vagy maximum nagyon olcsón visszahozni, mert nem hiszem, hogy olyan hatalmas piaca lesz neki, és Cooper pedig hétről hétre egyre nagyobb szerepet kapott, és tényleg egyelőre minden várakozásmat felülmúlja, és ennyire pozitív egy Packers középső linebackerrel kapcsolatban úgymond nem is voltam talán soha, mióta követem ezt a remek sportot, úgyhogy Coopert nagyon adom.
Igen.
Adja csak.
Köszi. Imádom Coopert, ugye nagyon, tehát nem tudtam eltűnni, hogy Coulson vagy Cooper legyen a kedvencem az előző drafton, végután azért mentem Coulsonnal, mert ő az a klasszikusabb linebacker, akit jobban szeretek, de Cooper meg tökéletesen hozza azt, amit így az ember eleinte várt volna tőle, hogy ő egy off-ball linebackerként fog inkább üzemelni, tehát nem futás megállítás minden áron a labdásra elmenni, hanem rásol, és azt zseniálisan csinálja, olyan blitzei vannak, illetőleg a coverage-ben is baromi jól teljesít, főleg egy linebackerhez képest, szóval nagy vétel volt. Cooper nagyon hozza azt, amit már a draftnál is prognosztizáltunk felé.
Múlt héten nem hiába beszéltünk róla, hogy potenciális defensive rookie of the year esélyes is lehet.
Benne van.
Hát most azért a két Rams rookie is sokat tett azért, tehát amit Braden Fisk és Jared Verse csináltak a Seahawks-en, tehát konkrétan ez a két csávó már most kerizi azt a Rams védelmet, ami egészen hihetetlen, tehát azok is megint nagyon ültek.
Igen, igen, a Fumble Forum írt a Twitteren, olvastam, hogy a Rams elképesztően jól elkezdte az újraépítését a védő falának, hogy Donald örökségét valahogy méltó emberekkel és teljesítménnyel honorálják és fenntartsák.
Na grédeljünk akkor rukikat, srácok. Van itt pár név, akik nem hiszem, hogy mindenki ugyanazt a pontszámot fogja rájuk adni. És hát akkor egyből bedobnám Caleb Williams-t, egy 1-5 terjedő skálán kellene elhelyezni, hogy mennyire vagyunk eddig vele elégedettek, és mennyire egyértelmű az, hogy ő jó lesz, mekkora a bust potenciál így fél év után egy 1-5 terjedő skálán. Úgyhogy ki szeretné Calebet itt most? Nem akarok senkit megnevezni, mert ez nem egy egyszerű téma, hogy mennyire pánikolunk vele kapcsolatban.
Három.
Igen, ezt akartam mondani. Én is amúgy három, hogy szerintem hasonló véleménnyel leszünk.
Uh-huh. Egyikünk se akarja még eltemetni, látjuk az egyértelmű hibáit, látjuk azt is, hogy néha viszont megvillan. Neki egy standard rookie szezonja van, ami azért csalódás, mert ő akkor a hype-al érkezett, hogy többet vártunk tőle, de ezt a hype-ot kicsit letakarjuk, akkor ő egy rookie QB, ahol nem várhatjuk el, hogy Jaden Daniels legyen azonnal, majd biztos lesz róla is szó. Ezek után egy hármast mondani, jó, lehet a két és fél lenne a legreálisabb, de az meg olyan gyáva dolog a felíróda mondani. Egy három tök jó, mert látszik, hogy megvannak a gyengességek, bízunk benne, hogy tud majd villanni, és ezeket lemossa. Három tökéletes.
Így van, az ebből is visszavesz egy kicsit.
Az lehet kelleni fog.
Igen, meg ugye az offenzív coach-sal is lehet, hogy kéne valami jobb összhang nekik, vagy váltani.
Szerintem vissza kéne igazolni Luke Getsit, és akkor minden rendben lenne.
Hú, Bence. Megszólt beled a Packers drukkere?
Tudnám támogatni. Hát ő is tőlünk indult, ugye. Matt LaFleur azért most már historikusan hihetetlen offenzív koordinátorok kerülnek ki a ligába. Ugye Luke Getsi után Nathaniel Hackett tehát adtuk a ligának, úgyhogy hát, egy jó tanácsot tudnék mondani, akkor az, hogy LaFleur alól ne igazoljatok offenzív coachot, mert az egész offenz az ő érdeme, és ezek a csávok szerintem csak jó haverjai voltak. Tehát nagyjából semmit nem tettek hozzá. De amúgy adom, hogy Calebet hármasra értékelitek. Én egyébként, ha most azt akarnám mondani, hogy mennyire vagyok biztos benne, hogy ő nem lesz bust, akkor még lehet azt mondanám, hogy úgymond egy kettes, tehát hogy hogyha az öt a maximum, tehát az öt a maximum pánik, akkor azért én elég biztos vagyok benne, hogy ő nem lesz bászt. Hogyha az a kérdés, hogy 1-1 megérte, az meg ugye azért nem fel, mert most arról nem ő tehet, hogy Jaden Daniels meg ennyire jó eddig. Tehát tényleg kérem egy teljes átlagos rookie szezont hoz. Hozzáteszem, hogy Drake May sem jobb egyébként az első 3 meccsén, ugyanúgy benne vannak a hibák, csak mivel, hogy ő a Patriotsba csinálja ezt, meg szimpatikusabb sokkal, mint Caleb Williams, ezért őt nem bántjuk annyira, de ő is ugyanúgy dobja az interception-öket, meg csinálja a hülyeségeket. Csak...
Breaking news.
Igen.
A Commanders megszerezte a Saints-től Marshon Latimore-t.
Oh.
Na. Szüksége volt erre a secondary-nek.
Abszolút.
A premium draft pick, még nem tudjuk, hogy mi az ára, de erre nagyon szüksége volt ennek a Commandersnek, és tetszik, hogy ilyen irányban, mert nem voltam már biztos, hogy nekik bármi is próbálkozni kell le, csak örülni kell annak, hogy jól megy ez a szezon, de ha valami tetszik, akkor az az, hogy ezen a nem túl veretes defense-en és a még kevésbé veretes secondary-n javítani akarnak, de jó, hogy még nem játszottunk velük, faszal, hogy most majd lesz ott egy Latimore. Na mindegy, tök jó döntés a Commanderstől. Kíváncsi vagyok, mi az a premium draft pick. Az volt, hogy a Saints elég egy harmadik kört akar. Lehet a premium egy második és hátsó cserét jelenti. Majd meglátjuk.
Lehet az lesz, hogy játékidőtől függően...
Na, igen, amikor is.
Rengeteg ilyen van most, és Latimore ugye elvileg sérült be, lehet, hogy úgy meg fog gyógyulni, hogy Davante Adams tette az pár hete. Úgyhogy, ja, nekem nagyon tetszik. Tehát abszolút a legnagyobb needre jött, és Commanders playoffért megy, ez most már egyértelmű, úgyhogy király erősítés.
Mondhatjuk rájuk a tavalyi Texans-t innentől kezdve teljes mértékben szerintem.
Igen, jól illik rájuk.
Nagyon sok a párhuzam, igen. Na visszatérve a kis adásunkhoz, Marvin Harrison Jr. Mekkora a pánik vele kapcsolatban? Akkor Chris ezt kezdte.
Én itt is gondolkoztam ezen a 2-3-as vonalon. Nála is egy kicsit bátrabb akartam lenni egy 3-assal, mert még feltétlenül a kémiát sem mondanám, hogy ki van alakulva köztük. Kérdés, hogy ez ki fog-e majd, ugye Murray-jel. Valamint, ugye azért láttuk már nem egyszer, hogy sokkal több figyelmet is szenteltek rá a védők, mert ha megnézitek, nagyon McBride mellett nincsen más lehetőség, akinek passzolhatna Murray, így egyértelmű, hogy Harrison folyamatosan védve lesz vagy fogva. Úgyhogy benne szerintem még ott lesz a potenciál, hogyha hoznak még elkapókat, akik szét tudják húzni a pályát, vagy több figyelmet elvonni, és akkor egyből jobban fog tudni érvényesülni majd Marvin Harrison is.
Én nem akarok rá számot adni, mert kicsit úgy vagyok vele, hogy attól függ, hogy mit akar, és milyen csapatban, meg milyen személyzetben, attól függ, egy vagy öt. Mert volt egy pár meccse, nagyjából kettő, egyébként ott bebizonyította, hogy ő akkora király, mint amit várunk tőle. És ez alapján miért aggódnék? Tehát, hogy tényleg úgy néz ki, hogy neki csak az kell, hogy dobálják felé a labdákat, és holnap ez rendben lesz. De közben meg úgy tűnik, hogy nem szokta, vagy még szoknia kell azt, hogy ő most lehet, hogy nem egy jó csapatban van, nem olyan jó személyzettel, és egészen más szint. És néhány meccsen nem kapja el a labdákat, amit dobnak felé. Tehát amikor ilyen 7-2-ket, vagy 2-7-eket, meg 2-5-öket csinál, akkor arra így mit szóljon az ember. És jó, lehet, hogy nagyon figyelnek rá, de az ő profiától ezt elvárnánk, hogy megoldja. Szóval az unalmas 3-assal itt is tudnék menni, mert tényleg miért aggódnék miatt a marha jó lesz. De lehet, hogy ehhez majd váltás kell, ha nem is feltétlenül az, hogy más csapatban majd a Cardinalson belül még jobb kisegítő személyzet, még jó támadó fal, hogy Murraynek több idején, stb. Nem tudom.
Egyébként a Cardinals fanok nagyon szidják az offenzív koordinátort, ami ugye azért furcsa, mert a Cardinals azért évek óta nem volt ennyire jó, hogyha azt nézzük, hogy hány meccset nyernek, de tehát nagyon szidják azt az offenzív koordinátort, és sokan beírják annak azt, hogy Harrisonnak pár sokat tárgítja, de hogy az ilyen elkapható labdája, meg az ilyen biztos játék, amiket mondjuk Neighbors-re egyfolytában fel vannak rajzolva a játékok, ugye D-ból által, azok itt azért nem nagyon vannak meg. Úgyhogy
a harmadik és apró az ára egyébként Latimore-nak elnézést. Nem szabad pánikolni. Nála jobban félek valami hisztitől, egyébként ilyen tipikus VR primadonna hisztitől, mint kélettől egy QB hisztitől, szóval a harmadik és apró, mindenféle apró az ára Latimore-nak egyébként.
Igen, szóval Latimore igen, és a hiszti az abszolút fennállhat, mert szerintem nem tűnik egy könnyű esetnek, az már az off-season.
Nagyon nem.
Úgyhogy, ja, oké, és Keon Coleman? Róla mi a véleményetek, Matyi?
4,5, ha lehet ilyet mondani.
Wow. Akkor nagyon elégedett vagy vele, ugye?
Tehát, hogy... Inkább azt mondanám, hogy látom benne, hogy szoknia kellett a szántást, szépen fokozatosan egyre jobban belejött. Szerintem ő kinőheti magát VR1-jé, de alsó hangon is egy ilyen VR, egy ilyen jó, nagyon jó VR2 lesz abban a Bills-ben, és szerintem ez már tök megfelelő. Igazából ő azt hozza, amit elvártam tőle. Én nem vártam azt, hogy le fogja robbantani a csillagokat, azt vártam, hogy tök jó lesz. És eddig nem volt az, de most egy pár meccse elkezdte hozni azt, hogy ő tényleg tök jó lehet, emiatt simán rámond ma 4-est, és fekszik is neked, biztos jó, adom komment.
Egy azt mondod, hogy ő is jövőre fog akkor inkább berobbanni?
Jövőre nem biztos, hogy be fog robbanni. Lehet, hogy ő pontosan az lesz, akit majd szeretsz elvinni úgy egy fantaziban, hogy ő, hát akár egy flex, de akár VR2-nek ő tökéletes lesz egy sok csapatos ligában, és ennek nagyon fog szörülni. De az biztos, hogy már most akár a playoffban is, mert a Bills playoff csapat lesz, fog olyanokat mutatni, hogy a Bills rukerek örülni fognak, hogy őt elhozták. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy széjjel kerizi a csapatát, hanem ott megfelelő játékoknál stabilan el fogja kapni a labdát.
Én kicsit Joe Brady-től félek, mert hogyha megnézed, azért össze-vissza vannak ezek a targetek is az irányába, és nem azért, mert nincsen feltétlenül szabadon, hanem mert nincs is rá úgy írva play, össze-vissza van, hogy most kit preferálnak inkább az adott héten. Ami nem biztos, hogy rossz, mert lehet, hogy pont így kiszámíthatatlanabb az ellenfélnek, ugye, amikor védekezni kell. Én kicsit tartok, minden esetre amúgy én is, én nála meg a nagyon bizakodó hármast adtam egyébként. Szimpatikus, de ami volt az utolsó meccsen is, az az endzone-ba, az a kiejtett labda, már Kesik. Számítottam rá, hogy azt kapja el.
Igen, ez a kérdés, hogy őt hogyan ítéltük meg. Szerintem olyan játékos, aki az első számú kornereken is marha jó lesz, az nem valószínű, hogy lesz bőle, mert azért az látszik, hogy neki nagyon kéne az, hogy ő a gyengébb kornerek ellen legyen. Úgyhogy én is egy ilyen nagyon közepesnek ítélném meg eddig, és ugye tök jó, hogy mondtad, Krisz, a Joe Brady-t, tehát nem az offense lesz, ahol meglesznek a biztos targetok. Úgyhogy lehet, hogy Colemannek nem lesznek olyanok a számai, de közben meg egyébként egy hasznos eleme lesz ennek a Bills-nek, de valószínűleg nem fog annyira berobbanni, mint mondjuk, ahogy berobbant már most Brian Thomas Jr. vagy ami talán kijöhet Led McCankey-ból, tehát úgy érzem, hogy ez talán Colemanben most így per pill nincs benne, de hát sok minden változhat.
Hát meg ami mellette szól, hogy ugye az ő karaktere meg nem az a hisztis primadonna, úgyhogy ő azért nem fog majd szerintem panaszkodni, hanem ő örül annak, hogy a pályán van konkrétan.
És ezt nem tudom tisztelni valakiben, hogyha egy egyszerű munkás ember úgymond oda teszi, amit kell.
Igen, a jó fejnek tűnik. Menjünk át akkor egy kicsit a labda másik oldalára. Lajatu Latu, ugye az első számú védője volt a draftnak. Ehhez képest eddig mennyire vagytok vele elégedettek? Krisz?
Hát figyelj, vannak szép megmozdulásai. Most azt néztem, ha jól emlékszem, pont, hogy az utolsó meccseken már nem volt annyi snap száma, meg kicsit háttérbe volt, de Érnie kell szerintem még itt sok falembernek. Ez sokszor előfordul, hogy ugye inkább az edge-es, vagy várjál, ő is edge-ként? Hogy is van ő?
Hát gyakorlatilag kezelhetjük edge-nek, szélső passzsértető, ez egyértelmű.
Nekik azért általában már első évben is szoktak lenni elég domináns időszakaik, de azért náluk se olyan sűrű szerintem, hogy nem mindenki egy Hutchinson. Úgyhogy lehet benne is opció. Az a baj, hogy nagyon ilyen mindenkire ilyen kedvesen, vagy ilyen félve mondom ezeket a hármakat.
Én egyébként vele is bizakodó vagyok. Rá is simán tudok mondani. Legyen egy 3,5, jó? Ugye az a helyzet, hogy előbb ő nem első számú passzsietető a Colts-ban, tehát Quitty Paynek, illetve Odaingbónak még mindig szerintem több snappe és több lehetősége van, ha jól rémlik. Ennek meg ugye az az eredménye, hogy nem feltétlenül jön ki bele az, ami benne van. Ez lehet azért, mert még nincs azon a szinten, lehet azért, mert még tényleg máshogy rotálják, és nem tudom, én a Colts passzsietetéstől sose voltam elájul, volt mindig inkább a defensív tackle, vagy hát a interior defensive linemenek voltak a jók. Szerintem neki is kell majd egy szezon, hogy rendesen beinduljon, de egyszerűen annyira imádtam, amit csinál az egyetemen, hogy muszáj pozitív legyek vele, mert olyan jó volt abban a UCLA-ben. Úgyhogy igen, egy ilyen 3,5 adok rá, de szóval ez akár 4-es is lehet. Szerintem azért nem adok 4-est, mert nem látjuk őt annyit, mint mondjuk egy Coleman-t. Úgyhogy 3,5-el ki vagyok elégedve.
Ja, hát a közepest én is adom, mert kicsit nagyvel szemben az elvárás, hogy a nem túl jó Colts pass rush-t azonnal megreformálja, és most oké, hogy Jared Verses meg tudja csinálni a Rams-ben, de ettől függetlenül mondjuk Latu nem rosszabb, mint mondjuk Dallas Turner, őket ugye ilyen trióba emlegettük a draft során, és igazából még simán kijöhet belőle bármi, annyira egyébként nem rossz, de ahogy te is mondtad, Matyi, limitált a szerepe, és ugye tudjuk, hogy annak ellenére, hogy ő volt az első védő, 10. helyen ment ki, ugye egy nagyon offense klasszról van szó, ami egyébként látszik is, egyelőre abszolút beigazolódik, úgyhogy semmilyen pánik Latuval kapcsolatban, de azért még látni kell, hogy tényleg mire képes. És akkor még vannak itt nekünk támadó falemberek, na hát nem Joe Alt, mert az mindenki tudja, hogy remek, de mondjuk Tyler Guytonról mi a véleményed, Matyi?
Uha! Tényleg egy Cowboysosról fogsz engem kérdezni?
Igen, mert ő legalább sokat játszik, tehát róla már lehet véleményünk.
Hát nem túl jó. Igazából nem hoz mást, mint amit úgy várnék tőle. Alapvetően ugye a Cowboysnál problémák vannak, Guytonnál is sokan emlegették, hogy egy tök jó prospect, de mint projekt, és nem feltétlen azonnal bevethető, ugye ennek ellenére mégis úgy elment a Cowboysba, hogy a nulladik pillanattól kezdve kezdőként számítottak rá. Ráadásul az segített, hogy ő jobb tackle volt túlnyomó részt, és a bal oldalon kellett beszállnia. Most, ha ehhez mérten vesszük azt, akkor így oké. Okay. De hát amúgy nem jó, és ez igazából nem meglepetés.
Igen. Tehát falemberek Anthony Richardsonja. Mindenki tudta, hogy nem kéne berakni az első pár évben, legalább az első évben. De mégis valahogy az első héten már ott volt a kezdőcsapatban, úgyhogy kicsit ilyen mismanagelésnek tűnik ez, amit most a Cowboys csinál Guytonnal.
Teljesen, de egyébként, hogyha kiindulunk abból, hogy ugye az all-int azt csak nekünk behazudták, akkor ez meg teljesen rendben van, hogy elhoznak valakit a drafton magasan, akkor teszteljék is halára, akkor nincs ott mit pihentetni, akkor menjen be, mutassa meg. Nem is kell, hogy jól sikerüljön az első éve, hiszen nem elvárás, hogy jól sikerüljön az első éve, majd utána később jobb lesz, és a Cowboysnak a fal coachingja, az OL coachingja az egészen kiemelkedő a ligában. Nem tudom, nehéz mit mondani Guytonra, tényleg mondjuk azt, hogy 2,5, mert róla nem tudunk most még mit mondani. Hál' Istennek nem ez alatt van. Tehát nincs semmi lebőgés, vagy ilyesmi, ez csak nem jó. Vagy közepesen jó, vagy ilyesmi. De itt tényleg várni kell még.
És mennyire bízunk abba, hogy a hihetetlenül felkészült New York Jets támadófal csapat Olufashanuból csinál egy kezdőtekült?
Hát ettől jobban félek, az az igazság.
Igen, meg azért Fashanu magasabban is ment, biztosabb projekt volt, úgymond, és ennek ellenére eddig hát borzalmasak a számai.
A passblokkban csávó pályán nincsen, nem tudom, UDF játékosok jobbakat csinálnak, mint ő. Lehet, hogy neki is egyébként ez csak egy mély víz volt, hogy most így ő igazából kezdő szerepet kell, hogy betöltsöm. Ugye jól emlékszem, ott is van sérülés, aki miatt igazából nem csak a padra érkezett, hanem azonnal a pályán kellett lennie.
Igen.
Nem mondom, nála se félek, mert az a baj, hogy ennyi idő után, főleg egy faljátékosnál, vagy főleg valaki olyannál, aki nem automatikusan kezdőként megy fel, hanem látod, hogy itt még kell development, nehéz posztot játszik, stb. Ott nem tudod azt mondani, hogy fú, hát akkor ő ezzel le is égett. Nála, akkor inkább az egész helyzetre adok egy 2-est, nem neki, mert hatalmas félelmeim vannak, hogy itt a Jetsben el fog kallódni, és tényleg jó, most nyertek a Houston ellen, de azért kicsit lehet, hogy itt is a rebuild az hamarabb be fog indulni, mint kéne, és akkor lehet, hogy nem azon lesz a prioritás, hogy majd a falat mennyire edzik, bár pedig nem tudom, félelmeim vannak tényleg a csapattal kapcsolatban inkább sem, mint Olufashanuval.
Még talán annyi az érdekes, hogy elég sokszor előfordul, hogy valaki tekül volt az egyetemen, és aztán bemegy a fal belsőbe, mert nem elég jó tekülnek, viszont ott jó lesz az NFL-ben. Most Fashanu ugye inkább guardként játszik eddig, mert ott van a sérülés, és ugye Tyron Smith meg Morgan Moses azért stabilak a tekülposzton a Jetsnél, viszont guardként szörnyű. Tehát, hogy most az a kérdés, hogy Fashanu lehet-e az, akit viszont tekülként kell használni, mert róla nem nagyon volt az a scoutolás során, hogy neki majd be kell mennie, mint ahogy mondjuk Fuagáról vagy Fautánóról ugye így beszéltünk. Fashanu az volt, hogy Na, az a kérdés, hogy baloldali vagy jobboldali tekül lesz, meg voltak olyanok, akik ugye Joe Alttal tették egy tírbe. Na és emiatt viszont azért aggodalomra ad okot, hogy Joe Alt milyen, és ehhez képest meg Fashanu milyen. És most oké, hogy guardként csinálja, de a legtöbb játékosnak meg könnyebbség, hogyha guardot kell játszani tekülhöz képest. Úgyhogy nagyon érdekes szituáció. Kíváncsi leszek majd, amikor Tyron Smith visszavonul, vagy megsérül, és akkor esetleg Fashanut megnézzük baltekül poszton, akkor mi fog történni? Lehet az fog történni, hogy akkor meg jó lesz, de egyelőre nem semmi jele ennek.
Egyelőre nem is kellett volna, hogy jele legyen ennek, tényleg ez, hogy igen, már megint kidől a fél támadófal. Javer Attacker, meg John, na mindegy, szóval nem, Jets, nem, fú, kár, hogy nyertek, mert így még megint beszélünk róluk.
Igen, mindig kell egy kicsit róluk beszélni, tudod. Na, nem, következő. Igen, Bakhtiari, hát.
Ő hiányzik, igen, még oda.
Mindenki várta az off-seasonben, aztán végül Tyron Smith lett. Na de, következő hét, 10. hét már. Lesznek jó meccsek, kíváncsi vagyok, hogy ti miket hoztatok. Összességében ez a hét se tetszik, de tényleg lesznek jó meccsek, úgyhogy Krisz kezdte, kérlek, hogy melyik meccseket mondod.
Egyértelmű, a 15-30-as idősáv legjobb meccse Giants Panthers.
Igen, 1-1.
Azt az idősávot szarrá nyert ez a meccs, ez teljesen jogos.
Amúgy szerintem ezt leszámítva érdekes meccsre számíthatunk. Nem tudom, mennyire tudjátok, Németországban van a Panthers kihelyezett szurkolói csapata, vagy gárdája, az lett így a nemzetközi központunk. Ne kérdezzétek, hogy miért. De szerintem ez már adni fog egy jó hangulatot az egésznek, hogyha Young megint játszhat, akkor szerintem benne is lesz kellő lendület. A csapatunk tök jól érzi magát. A Giants bizonyítani akar, ugye Daniel Jonesnak bizonyítania kell, hogy ne ültessék, vagy ne hozzanak jövőre QB-t, bár így is úgy is fognak szerintem. Szóval egy izgalmas meccs lehet, szerintem pontgazdag is lehet. Nem kell várni tőle egy Super Bowl-t, egy jó kis délutáni forma egy helyetti erre elalvós, vagy akár egy izgalmasan nézős meccs is lehet ebből még.
Hát igen, más nem lesz, úgyhogy inkább ez, mint az olasz bajnoki, talán. Matyi?
Az a bajom, hogy 5 darab meccs is van, ami nagyon tetszik erről a hétről. És egyik se az Eagles Cowboys, mert az ugye alap. Nem is tudom, hogy melyiket hozzam, de szerintem belenyúlok, és én a Texans Lions-t fogom hozni. Jelenleg a Lions piszok erősnek néz ki. Tényleg úgy néz ki, hogy ők nem csak az NFC legjobb csapata, de hát majd a Chiefs-Ravens párosból az egyikkel játszák a Super Bowl-t. A Houston szintén nem néz ki olyan rosszul, de nem is néz ki olyan jól, mint amit vártunk tőlük, vagy hogy évelején voltak. Kérdés, hogy ebben mikor tudnak visszajönni, hogy a védelem vissza tud-e javulni, hogy az offenszben Stroud újra tud-e értelmes teljesítményt hozni. Igazából ez a meccs azért érdekelne, hogyha mind a két csapat hasonló teljesítmény nyújtana, legyen ez akár hasonlóan közepes, vagy hasonlóan jó, akkor mi lesz a vége. Mert hogyha így is nyer a Lions, hogy mind a két csapat jó, akkor ez egy nagyon-nagyon erős statement számomra. Már a Packers megverése is az volt egyébként, főleg úgy, hogy Packers körülmények voltak, nem Detroit körülmények, de a Houstonnál ez még inkább előjön, úgyhogy talán ez a meccs érdekel legjobban, de van még egy-két itt csemege, ha nem mondjátok őket, jönni fogok.
Jó, hát engem ez a Lions-Texans borzalmasan idegen hagy, tehát óriási meglepetés lenne, a Texans-nek szerintem bármi köze lenne ez a meccshez. Tehát a Texans valahogy a Bills-t megverték, de azon kívül igazából csak rossz csapatot vertek meg. A jobbaktól meg kikaptak, most a Jets-től is kikaptak. Nem tudom, ha Nico Collins visszatér, akkor miatta talán érdekes, de szerintem még nem fog. Úgyhogy szerintem kalapálás lesz. Kivégzés.
Benne van.
Jó, szerintem a 7 órás sáv az elég jó, ott van egy-két jó meccs, a Steelers Commanders abszolút kiemelendő, kíváncsi vagyok, hogy egy bye week-ről visszaérő Pittsburgh védelem mire lesz képes Jaden Daniels ellen, úgyhogy mindenképpen nézős, hál' Isten ezt fogja adni a tévé is, úgyhogy ez egyértelmű, viszont utána az a 10-25-ös sáv az szerintem marha gyenge, ahogy az előbb mondtam, nekem az éjjeli meccs sem érdekel, viszont csütörtökön lesz itt még egy Bengals Ravens, ami a Bengalsnak élet-halál, és az első meccs is parádés volt e között, a két csapat között, és tudjuk, hogy két olyan csapatról van szó, akiket a rájátszásba kéne néznünk, a Bengals nem biztos, hogy fogjuk, főleg akkor, hogyha most kikapnak, úgyhogy az a Bengals Ravens az isteni lesz, úgyhogy ha valaki egy csütörtöki meccset akar egy évben megnézni, mert miért nézne meg többet, akkor az lehet, hogy ez kéne, hogy legyen.
Hú, biztos, hogy ez kéne, hogy legyen.
Oké, okay, Matyi, még vannak sleeperek?
Ja, én is ezt akarom mondani.
Nálad hogy valami?
Ja, a 7 órásiból azért még lehet hozni. Tehát, hogy jó, pont a Buccaneers kiemeltük, hogy meglepően jók voltak. Én kíváncsi vagyok, hogy ezt a szintet tartják-e. 49ersnek meg azért el kéne mutogatni végre az életjelüket, hogy oké, Super Bowl betegségbe vagyunk, de még mindig határozottan menni akarunk. Úgyhogy szerintem az is egy izgalmas meccs lehet. De
elvileg visszatér CMC.
Nem még csak kinyitották?
Hogy nem. Elvileg visszatér. Plans to play.
Hát kinyitották, de elvileg igen, azért is, hogy be is lépjen azon az ajtón, amit kinyitottak neki.
Hoppá. Hát durva. Akkor még izgalmasabb lesz.
Gondolj bele, egy csomó 2-6 találó 1-1-es csapatnál fantasy bonus mennyien örülnek, hogy végre kezdhetnek egy játékost, és akár pozitívba is visszajöhetnek szezon végén. Bocsánat, tök jó lesz.
Igen. Nekem a másik ilyen érdekes meccsem egyébként meg a Falcon Saints, mert a Saintsnél oké, láttuk mi volt, meg ahogy ment egyre lejjebb, de nem egyszer észrevettük már azt is, hogy amikor lesz egy interim coach kinevezés, akkor sokkal felszabadultabb lesz a csapat, mellette ugye ez egy rangadó, mert két rivális játszik, úgyhogy szerintem ebben ott a potenciál. A Falconst ismerik ugye, lehet, hogy most ők is kicsit visszább esnek, Pitz megint elejtegeti a labdákat. Nem kell feltétlenül úgy föllépni a Saintsnek sem miatt. Szerintem ez még egy jó csontoráló meccs lehet.
Hát majd Latimor ugye lehú... Ó, várjunk csak.
Ja, meg a Jetsnek is, hogy bejött az interim coach.
Szerintem 2 darab meccs van, amikről nem biztos, hogy beszélünk, de tök fontosak. A Washington-Pittsburgh szerintem marha érdekes lesz. Pont egy pár adásra ezelőtt beszélgettünk Petivel róluk, és baromira egy kategóriába tettük őket. Mind a két csapatnak igazából nagyon kell ez a meccs, mert mind a kettő meglepetés győzelmekkel van, vagy hát meglepetés helyzetben van, hogy nem várt, hogy ilyen jók lesznek, és kell innen ez a minden győzelem, hogy előrébb legyenek, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy egy Tomlin és az ő védelme, meg az ő csapata mit tud kezdeni Commanders szerint. Én itt várom azt egyébként, hogy Washington elbukik, mert nem azért, mert rosszak lehetnek, hanem mert a Pittsburgh hogy pont az ilyen meccseket tudja jól megcsinálni. Szóval szerintem azt a meccset barom érdemes lesz követni, még akkor is, ha nem élőben utánolvasni, hogy mi volt, mert mind a két csapatról sokat el fog árulni, és ugyanilyen lesz majd nekem a Rams Miami. A mind a két csapat elég sok sebből vérzik, de mind a kettőtől tök sok mindent vártunk, és itt az se kizárt, hogy ilyen 50-40-es pont szám születik majd, mert széjjel dobálják, meg futják egymást, mert mind a két csapat képes rá. Azt hiszem, hogy ez talán majd a Monday Night Football lesz, szóval talán ez azt hiszem későbbi.
Nem, várjál, a későbbi, mert ugye lesz Monday Night Football.
Igen. De szerintem az arra meccsről mindenképpen beszélni kell. Miami utolsó fűszálba kapaszkodik, a Rams meg tök jól néz ki, és mind a két csapatban benne van tényleg, hogy végtelen mennyiségű offense pontot tesznek föl.
Ja, bocsássátok meg Matyinak, hogy elismételte a Washington-Pittsburghről mondott dolgaimat, de közben szék van, videókat nézegetett, úgyhogy nem figyelt arra, hogy már egyszer megbeszéltük. Na, más meccs, vagy ennyi?
Mit szóltok, ha én azt mondom, hogy lehet, hogy a Broncos megveri a Chiefs-t?
Hát azt, hogy nem hiszem el, amíg nem látom.
Csak gondolkoztam rajta egyébként, ahogy így erről dumáltogattunk ezekről, hogy milyen meccsek lesznek, és nagyon érik az, hogy a Chiefs kikapjon, és lehet itt egy ilyen Dark Horse-os meglepetés szerintem.
Figyelj, Krisz, hogyha a Broncos nem nézett volna ki úgy a Ravens ellen, mint egy Divízió 1-es college csapat, akkor egyébként bizakodóbb lennék, de sajnos szerintem ez...
Igen.
A Chiefs tudjuk, hogy idén olyan, hogy nem jó, nagyjából annyit hoznak ki magukból, amennyit kell. Ugye tavaly ugyanezt csinálták, csak akkor azért becsúsztak a vereségek idén, hihetetlen módon nem tudnak kikapni. Nem hiszem, hogy a Denver lesz az, aki megviccelni őket, de hát legyen neked igazad, én minden héten tudok szurkolni annak, hogy a Kansas kikapjon végre.
Ki nem?
Zárásként egy kis college srácok. Egyre jobban alakul a mezőny. És én mondanék is egy meccset, aztán kíváncsi vagyok, hogy még mondtok-e valamit. Lesz egy Georgia Ole Miss olyan időben, ami abszolút megnézhető, és már csak amiatt érdekes, hogy Carson Beck kijátssza magát az első körből, mert Carson Beck szörnyű, és ez a Georgia még mindig második, de ez nem egy olyan második csapat, mint aki csak NFL néz, mint egy Detroit Lions, mint a jelenlegi Power Ranking második csapata, hanem hatalmas katasztrófa potenciál, és szerintem szerintem benne van ebbe a meccsbe a meglepetés, úgyhogy érdemes megnézni, hogy mire megy a Georgia az Ole Miss-szel.
Breaking news.
Igen.
A Jets eltrédelte Mike Williams-et egy 5. körért a Steelershez.
Ez mondjuk várható volt.
Ezt nagyon sajnálom. Hát, mint a Steelers ennyit tudott ebből kihozni.
Nem egy... Tehát egy próbálkozás, az az igazság, egy 5. körért szerintem egyébként teljesen rendben van.
Ja, vagy Mike Williams. Volt.
Hát tényleg, igen, igen.
Ez egy Hopkins szintű játékos Mike Williams, ugye?
Na jó, ezek, egyébként elképesztő ezek az értékek itt. Teljesen érthetetlen, de figyelj, hát egy újabb lehetőség. Mondjuk ez most már az utolsó utáni lehetőség szerintem.
Én egy Adam Thielennek sokkal jobban örültem volna, hogyha oda megy a Pittsburghbe. Tehát Christian sokkal Kirk-re jobban. Christian
mentek rá, csak ugye lett a kulcsontor, vagy váltörés.
Igen, ugye out of season, szóval valószínűleg nála ezért meghalt bármiféle trade érték.
Hát Kirknek is sokkal jobban örültem volna, mint Mike Williamsnek. De mondom, tehát már még Adam Thielen is, mert elvileg ő is menni fog valahova. És úgy már tudott volna játszani a héten, csak a Panthers azt mondta, hogy nem kell pihenjél, csak nehogy megsérülj. Tehát, hogy...
Szerintem ő maradni fog, mert annyi fiatalunk van, hogy kell egy rangidős.
De te rólt van Andy Dalton meg Miles Sanders mentorálni a többieket.
Hát, pont ő, jó, Dalton oké, de Sanders.
Na visszatérve a college-hoz, Matyin, van-e még olyan meccs, amit ajánlanál a nézőknek?
Van, igen, és most esküszöm, nem az Iowa, UCL-t fogom mondani, már kimondtam, mindegy. Szóval ez a meccs, ez kicsit később van, de hogyha hazaérsz a szombat esti italozásból, és nem akarsz aludni, akkor 1:30-kor az LSU Alabama.
Igen.
Hát csúcsrangadó lesz, ez valahogy minden évben parádésra sikerül ez a meccs, és jelenleg is ugye két egymáshoz nagyon közel álló csapatról beszélünk, mert az AP 25-on a Bama az 11., az LSU meg 14., szóval abszolút fejfej melletti küzdelem, és ugye ez a meccs győztese az a másikkal szemben hatalmas lépést tesz a playoff felé.
És a vesztes szerinted bejuthat a playoffba? Mert én úgy gondolom, hogy ha az LSU kap ki, akkor lehet, hogy ők már nem lesznek beválasztva. Mert az Alabama, az még tudjuk, hogy az Alabama egy óriási húzónév. Az LSU is az, de azért nem akkora. Tehát,
hát, igen.
Ez nagyon, aki ez kikap, nagyon te az LSU-nak.
Aki kikap, mert mind a két csapat egyébként 6-2-vel áll, igen. Aki kikap, annak 3 veresége lesz. És az az igazság, hogy szerintem bármelyik csapat is kapjon itt ki, annak töredékére csökkennek az esély. Tényleg az Alabamának, hogy te is mondod, a neve miatt talán egy kicsit több esélye lesz 3 győzelem is bejutni, de nem tartom kizártnak, hogy egyszerűen túl sok 0-1-2 vereséges csapat lesz, akik valóban jó szintet is képviselnek, akiket egyszerűen be fognak juttatni a playoffba, és majd az itteni vesztes az valóban, nem tudom, 13., 15., 16. hely környékén fog szomorkodni, hogy pont lemaradtunk.
Így van, és hogyha valakit egyébként különösebben nem érdekel, hogy mi lesz a college rájátszásban, akkor már csak amiatt is érdemes megnézni hogy a meccset, mert két olyan újonc fog irányítani, akik nagy eséllyel jönnek a jövő évi draftra, és most nagyjából ott vannak az ilyen első kör, vagy második kör, vagy harmadik kör, még bármi lehet, ugye Jalen Miro és Garrett Nussmeier. Most kár, hogy Patty Lynch itt, mert ugye ő Miro-t pont nem szereti, Nussmeiert meg nagyon. A média meg pont úgy van, hogy Miro azért egy elég biztos prospekt, Nussmeierről meg nem nagyon beszél még senki. De ha valamelyik irányító ezen a meccsen nagyon jó lesz, az biztos, hogy sokszor szóba fog jönni majd ő jövő tavasszal a draft környékén.
Nussmeiert nagyon bírom.
Igen, én is, úgyhogy ő egy, hogyha itt most az Alabama védelmet szétdobná, akkor az jót tenne neki, az biztos.
Na, én ugye LSU Drucker vagyok az Iowa után, szóval nekem ez a meccs már olyan szempontból is fontos, meg szimpatikus, meg minden ilyen.
Na, még egy breaking news. A Browns kirúgta Quinton Jefferson defensive lineman-t. Nem tudom, hogy ezt hogy fogjátok tudni feldolgozni.
Ó, hát most le is kerül. Várj, eddig is ültem. Hát, jó. Úgy érzem, hogy nem rajta múlik a szezon. De ha ők így gondolták, ki vagyok én, hogy vitatkozzak velük.
És John Watson sokkal jobban dobna, vagy fog dobni ezek után.
Igen, mindegy, majd Dorian Thompson Robinson berakják a védőfal közepébe, ha már úgysem lehet megnézni, hogy mi lesz belőle. Na jó van, srácok, köszi szépen, hogy itt voltatok. Szerintem megbeszéltünk nagyjából mindent.
Valamit kétszer is.
Valamit kétszer is, valamit háromszor, még egy kis spontán reagálás is volt a Latimore trade-re, úgyhogy ja, szerintem minden rendben van, köszi, hogy itt voltatok. És hát köszönjük, aki végighallgatta ezt az adást, és jövő héten itt találkozunk újra. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!